Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. A következő percekben a Duna-Ipoly Nemzeti Park fog nekünk bemutatkozni. Aki ebben segít, Kálmán Gergely, a Duna-Ipoly Nemzeti Park kommunikációs referense. Azt már tudjuk, hogy Magyarország szinte teljes területét lefedi a 10 nemzeti parkunk. Adódik a kérdés, hogy ebből mekkorát hasít ki a Duna-Ipoly Nemzeti Park, és hol?
A Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatóság az 3 megyényi területért felel, tehát az itten természetvédelmi feladatokat látja el. Ez nálunk a Pest megye, a Fejér megye és a Komárom-Esztergom megye, illetve egy kicsit még Nógrád megyébe is átnyúlunk az Ipolyjal. Tehát ezen a hatalmas területen van a 8 tájvédelmi körzetünk, maga a Duna-Ipoly Nemzeti Park, és közel 40 természetvédelmi terület, tehát ezekért felel a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatóság.
Hogyan vészelte át a természet ezt a 2-3 hónapot, amikor az ember nem nagyon tehette be a lábát?
Hát erre csak azt tudom mondani, hogy a természet köszöni szépen jól van, és jól is volt ez alatt az időszak alatt. Ha a természeti folyamatokat nézzük, akkor egy viszonylag rövid periódusról van szó, tehát amióta tart ez a járványügyi helyzet. Hosszú távú következtetéseket azt még ebből az időszakból nem tudunk levonni. Az egészen biztos, hogy a védett területeinken, erdeinken jóval kevesebb látogató volt ez alatt az időszak alatt, hiszen ugye kijárási korlátozások voltak, nem lehetett ide utazni, nem lehetett oda utazni. Emiatt sokkal kevesebb kiránduló volt az erdő. De viszont volt egy olyan problémánk, hogy azokon a helyeken, ahol lehetett sétálni, és mondjuk közel voltak az emberek lakóhelyéhez, ott viszont pont az ellenkezője történt, tehát hogy ott rendkívül nagy sűrűségben voltak kirándulók, és ez sok problémát is okozott. Tehát általánosságban elmondható, hogy néhány helyen voltak emberek, viszont ott nagyon sokan. Olyan területeken, amik viszont messze vannak, ott kevesebben voltak, és hát ez természetesen jót tett például azoknak az állatfajoknak, amelyek a zavarásra nagyon érzékenyek. Itt hát persze mindenki tudja, hogy medve, meg farkas, meg hasonlók. Nálunk ugye elég ritka látogató a farkas, meg a medve, de például farkas az volt február végén a Nemzeti Park területén. Na, ez pont egy olyan állat, ami kifejezetten kerüli az embereket. Egy másik hasonló ragadozó pedig a hiúz. Róluk el lehet mondani, hogy azokon a területeken, ahol rendszeresen vannak túrázók és kirándulók, ott nem nagyon szeretnek előfordulni, tehát például ez a járványügyi helyzet, hogy az nekik kedvezett, nagyobb területeket tudtak bejárni, több zsákmányt tudtak szerezni. Tehát számukra kedvezhetett az olyan állatoknak, amik viszont eddig is megszokták az emberek jelenlétét, azok életében ez nem okozott nagy változást.
Ezt a két vadállatot, mármint a farkast és a hiúzt, ezt hogyan realizáltátok?
Kameracsárdának hívják ezt az eszközt, amellyel meg lehet figyelni ezeket a nagy ragadozókat hazánkban. Valami fára felszerelt kis kamera, ami hogyha egy bizonyos testméretű állatot érzékel, akkor bekapcsol, csinál egy felvételt, aztán kikapcsol. Ez alapján néha sikerül elkapni egy-egy pillanatot ezeknek a nagy ragadozóknak az életéből. Ezek ugye éjszaka aktívak, tehát az emberek nem nagyon találkoznak velük, tehát csak ez a kameracsapda az, ami szinte találkozni szokott velük.
Abból a szempontból is egy nagyon speciális helyzetben vagytok, hogy a budapestiek szinte, ha kiteszik a lábukat a házból, akkor már egyből a Nemzeti Park területére léphetnek, és ez az elmúlt 2-2,5 hónapos karantén, meg az a vágy, hogy menjünk ki a természetbe, ez azt jelentette, hogy kimentünk és elmentünk kirándulni, bár nem nagyon lehetett, de mégis megpróbáltuk. Ezekkel a gondokkal hogyan szembesültetek?
Különleges helyzetben lévő Nemzeti Park igazgatóság vagyunk, ugyanis a fővárosi agglomerációban, ahogy te is azt jól elmondtad, rögtön elérhetőek a védett területeink. Ugye itt elsősorban a budai tájvédelmi körzet, ami közel van Budapesthez. Maga a Nemzeti Park ugye az a Pilis-Visegrádi hegység és a Börzsönynek az egysége, a Szentendrei szigettel, meg a Dunai szigetekkel, de ott is nagyon sokan vannak. Tehát a Pilisben, budai hegységben ott nagy problémát okozott az, hogy elmentek az emberek az olyan ösvényekre, rámszakadékra, vagy normafa hasonlók, ahova amúgy is rengetegen mennek, és itt nagyon sok szemetet találtunk, amit sajnos ilyen esetben össze kell szednünk, vagy nekünk, vagy önkéntesek segítségével, illetve komoly problémákat okoz a túlterheltsége ezeknek a területeknek. Tehát sokan választották a természetet, aminek mi nagyon örülünk, annak nem örültünk csak, hogy ilyen nagy sűrűségben mindig ugyanakkor, ugyanazon a helyen egyszerre nagyon sok ember tartózkodott.
Hát igen, ha tetszik, ha nem, kijelenthetjük, hogy a Dunaipoly Nemzeti Park Budapest Nemzeti Parkja.
Igen, már elsősorban a Dunakanyar az, ami a központi része, de valóban a budapestiek látogatják leggyakrabban a területeinket.
Ugye azt említetted, hogy a természet köszöni szépen jól van, és jól viselte az elmúlt két és fél hónapot, viszont ti, akik a háttérben folyamatosan dolgoztatok, mi mindent tettetek ez alatt az időszak alatt? Azt is kérdezted, hogyan készültetek, vagy készültök a nyitásra?
Itt két részre kell osztani, mert a Nemzeti Park Igazgatóságnak több a tevékenysége, tehát egyrészt a védett természeti értékeknek a megőrzése is egy fontos feladatunk, de mellette a bemutatás is. A megőrzés az remekül működött, mert az egyébként is elszeparáltan, önállóan dolgozó természetvédelmi őreink, azok továbbra is kint voltak a területükön, és végezték a dolgukat. Ami egy kicsit nehezebben ment, az ugye az ökoturisztikai rész, a bemutatása ezeknek az értékeknek. Kitaláltuk viszont, hogy az online térben ezt meg lehet oldani. Ezt persze nem vagyunk egyedül, hiszen az iskolák is ugyanilyen online oktatást választottak. Rendkívül sok kis videócskát, oktatóanyagot, különböző színes tartalmakat tettünk fel közösségi média felületünkre és weboldalunkra. Minden héten két-három kis rövid videót is közzé tettünk, ami kicsit azt próbálta helyettesíteni, mintha kint lennénk a természetben, és mondjuk egy túrán vennének részt a kedves látogatók. Bemutattuk, hogy éppen mi zajlik. Ez az adás a természet rovat volt. Voltak ezen kívül gyerekeknek szóló kis játékos videók, ahol olyan dolgokat mutattunk be, amiket az emberek a saját lakókörnyezetükben is megtalálhatnak, például, hogy mondjuk valamilyen tücsök vagy lopódarázs éppen hova tart éppen a kertben, és hogy mit kell tudni ezekről az állatkákról, amik itt vannak a környezetünkben. Illetve olyan madármegfigyelési pályázatot indítottunk, amivel kifejezetten az emberek az ablakukból kifotózva a madarakat megörökítették, és azt elküldték nekünk, ezeket mi megjelenítettük a webes felületeinken, és hát azt kell, hogy mondjam, mivel én foglalkozom a különböző webes megjelenésekkel, azt tapasztaltam, hogy jelentősen meg is nőtt az érdeklődés ezeken a online felületeken a Nemzeti Park Igazgatóság munkája iránt, úgyhogy igazából meg tudtuk oldani így a bemutatási feladatainkat, és hogy hát mit hoz a jövő. A pár napja bejelentett járványvédelmi intézkedések, illetve hát azoknak a feloldása miatt most újra el tudtuk indítani a programjainkat, úgyhogy már a legutóbbi két hétvégén tartottunk természetesen szigorúan szabadtéri programokat. Itt gyakorlatilag, ha valaki elmegy a Dunaipoly Nemzeti Park Igazgatóság weboldalára, akkor rögtön a programok pont alatt megtalálhatja, hogy mikkel várjuk most a kedves érdeklődőket. Természetesen egy tájékoztatást is közzétettünk, hogy milyen szabályokkal lehet ezeken a programokon részt venni.
Ha jól tudom, akkor 1997-ben alakult a Dunaipoly Nemzeti Park?
Pontosan ezzel a második legfiatalabb nemzeti parkja az országnak.
A ti címer állatotok a hőscincér?
Ezt nagyon sokan ezt mondják, hogy a hőscincér 10-ből 9-en, mert valójában a havasi cincérről van szó.
Mi a különbség?
Hát a hőscincér az egy valamivel tömzsibb és ilyen sötétebb, feketés, szürkés, enyhén kékes színű, röpképtelen állat. A havasi cincér az pedig, annak egy ilyen gyönyörű szép ciánkék színe van, sokkal hosszúkásabb, és elsősorban az öreg bükkösöknek a lakója, tehát holtfához kötődik. Egy látványosabb fajról van szó, mint a hőscincér vagy a gyászcincér, tehát a havasi cincér a leglátványosabb képviselője a hazai cincéreknek.
Miért ezt választottátok?
Azért esett erre az állatra a választás, mert ez nagyon jól szimbolizálja mindazt, amiért egy nemzeti park igazgatóság létezik. Ez egy olyan állat, amit, mert ugye egy rovar, amit általában az emberek nem szeretnek, nagyon sokan undorodnak a rovaroktól, vagy csak egy eltaposni való állatot látnak bennük, viszont nagyon sok olyan rejtett értékük van ezeknek az állatoknak, amik a felszínen nem látszanak, viszont valójában fontos elemei az élővilágnak. Ugye említettem, hogy holtfán fejlődnek ezek a havasi cincérek, Ugye a holdfasz pedig egy nagyon fontos része az erdei ökoszisztémának, tehát nagyon sok organizmus ezeken a vagy még talpon álló, vagy pedig már kivágott holdfákon fejlődik, vagy bennük. Például a havasi cincér is az élete nagy részét egy ilyen holdfában rejtve tölti, és hogyha ilyenkor mondjuk ezt a holdfát valaki elégeti, vagy kiemeli az erdőből, akkor ezzel a fajt is halálra ítéli, és mi mindenhol hirdetjük, hogy nagyon fontos, hogy az erdei ökoszisztémát egységében megőrizzük, és minden eleme az egy fontos elem.
Melyek a Dunai-Poly Nemzeti Park legfontosabb tájvédelmi körzetei?
Talán a legnehezebb helyzetben a budai tájvédelmi körzet van, mivel ez van ugye a főváros közelségében. Ami miatt jó, hogy ezek megalapultak, mindegyik egy más-más világot képvisel, egy más-más területét a Nemzeti Park Igazgatóságnak képviseli, és nagyon változatosak. Tehát például a Tápióhajta vidékén ott ilyen alföld jellegű puszták jellemzőek, de például a Vértesi tájvédelmi körzet, a Gerecse tájvédelmi körzetből például a magasabb hegyi környezet vagy élőhelyek fordulnak elő. Én nem nagyon szeretnék ilyen különbséget tenni a tájegységeink között, az egészen biztos, hogy mindegyiknek megvannak a maga fontos értékei. Most nem fogom felsorolni mindegyiket, a weboldalunkon ott ezt meg lehet tenni.
Akkor máshogy kérdezem, melyik tájvédelmi körzeteteknek kellene a legnagyobb promóció?
Talán akkor egy olyat válasszunk, ami kevésbé van a köztudatban. Hát ilyen például a Sárvízvölgye tájvédelmi körzet, vagy a Sárréti tájvédelmi körzetek, amik hát Budapestről délre, délnyugatra helyezkednek el, kevesebben tudnak róluk, pedig ott is nagyon sok fontos érték van, illetve ilyen még esetleg a Tápióhajta vidéke tájvédelmi körzet, ami viszonylag közel van Budapesthez, mégis talán nem annyira ismert a túrázók körében, mint mondjuk a Gerecse, a Vértes vagy a Budai tájvédelmi körzet.
Igen, hát ugye a Sárréti vagy a Sárvízvölgye tájvédelmi körzet, ez egészen lenyúlik a Balaton alá szinte, Dunaújváros alá, úgyhogy eléggé kiesik, tehát lehet azt mondani, hogy szélső érték, ugyanúgy, mint ahogy említetted, a Tápióhajta vidéke tájvédelmi körzet, az pedig ugye a legkeletibb csücske a Dunai-Poly Nemzeti Parknak.
Így van, és alapvetően egy védett területnek és egy nemzeti parknak a természeti értékek védelme a célja, de például egy nemzeti parknál vagy egy tájvédelmi körzetnél még a neve is benne van, az egész tájat, mint értéket próbáljuk megőrizni. És ez sokszor nem csak azt jelenti, hogy az ottani virágokat meg állatkákat védjük, hanem az egységes tájszerkezetet is, ami ezt például a legeltetés is hozzá kapcsolódik. Tehát ezeken a területeinken például nekünk is vannak szürkemarháink, különböző őshonos magyar háziállataink, amikkel mi is végeztetünk legeltetést. Meglepődnének az emberek, hogy mennyi természetvédelmi kezelési munkát tud elvégezni például egy szem kis bárány vagy egy szürkemarha.
Abból a szempontból viszont nagyon gazdagok vagytok, hogy nagyon változatos a táj. Alföld, víz, hegyek, barlangok, ösvények. Hogyan tudnád legrövidebben jellemezni, hogy mi jellemző alapvetően a Dunai-Poly Nemzeti Parkra? Milyen?
Ha egy-két mondatba kéne jellemeznem, akkor azt mondanám, hogy a kiemelkedő értéke a mi területeinknek az maga a változatosság, hogy viszonylag kis területen rengeteg fajta élőhely fordul elő, tehát maga a nemzeti park is a hegyvidék, a folyó és az alföldi síkabb területek találkozásánál helyezkedik el. Én úgy gondolom, hogy a mi egyedi értékünk az ebben a változatosságban rejlik. Minden nemzeti park igazgatóságnak megvan a maga imidzse. A miénk az szerintem ez lenne. Hogyha egy képet gondolnék magam elé a Dunai-Poly Nemzeti Parkra, akkor egy nagy hegyet látnék, előtte egy folyót, és utána pedig a pusztaságot, és ez jellemzi talán leginkább a mi területeinket.
Lesz-e, és ha lesz, akkor mi lesz ennek az évnek a nagy durranása?
Turisztikai attrakcióként egy újdonság az ősszel megnyíló Pilisi Len látogatóközpontunk lesz, amit nagy erőkkel készítünk már fel az őszi szezonra. Ez Pilis-Szent Ivánon található, és egy új kiállításunk lesz ott, bemutatóhelyünk, sok érdekes interaktív bemutató eszközünk, és ez egy jó kis bázisa annak, hogy felfedezzük ott például a Szénások Európa diplomás területeit, a Budai Tájvédelmi Körzetet, magát a Pilist, ez egy jó kis kiinduló hely, úgyhogy mi nekünk ez lesz az őszi nagy dobásunk, hogy a Pilisi Len látogatóközpont megnyílik.
Valószínű, hogy nincs még minden nyitva, fokozatosan nyit a Dunai-Poly Nemzeti Park is. Mik lesznek a következő megnyitandó létesítmények, ösvények, bemutatóhelyek?
Folyamatosan próbáljuk fejleszteni az ökoturisztikai bemutató helyeinket, és vannak olyan tanösvényeink, amik tervbe vannak. Ezekről viszont még egyelőre nem nagyon beszélhetek, majd nyilván, ha megnyílnak, akkor rögtön meg fogjuk említeni, és be fogunk róla számolni. Ha viszont olyan tekintetben nézzük a kérdést, hogy mi az, ami még nem látogatható, viszont néhány hónap múlva biztos, hogy az lesz, azok például a barlangjaink, amik jelen pillanatban még mivel nem szabadtéri bemutatóhelyek, egyelőre a járványügyi korlátozások miatt zárva vannak. Ugye a Pálvölgyi, Szemlőhegyi, a Mátyáshegyi, illetve a Várbarlangról, ezek a legfontosabb bemutatóhelyeink közé tartoznak, és nagyon-nagyon várjuk már, hogy újra bemutathassuk őket a érdeklődőknek.
A beszélgetés végén mindenkitől megkérdezem itt tőled is, hogy mi számodra a top 3 a Nemzeti Park területén, amit te szíved szerint leginkább kiemelnél?
Talán az egyik ilyen toplistás gondolatom a Nemzeti Parkról az érzés, amikor az ember elmegy a Börzsönybe, sétál mondjuk egy laza 15-20 kilométert, és egyszer csak egy olyan őserdőszerűségben találja magát, ahol konkrétan sok-sok órányi járóföldre van csak a legközelebbi település. És az, hogy Magyarországon van még ilyen terület, ahol úgy el lehet tűnni az erdőben, hogy órákig nem találkozunk akár egy másik emberrel, vagy egy településsel, vagy bármilyen emberi nyommal, ez szerintem egy fantasztikus dolog, és pont az ilyen őserdőszerűségek-szerű élőhelyeket kellene megvédenünk, tehát nekem az egyik top érzés az, amikor a Börzsönyben kirándulok, és ott vagyok az erdő közepén, és tudom, hogy egy autónak a hangját nem hallom, ez egy nagyon jó dolog. A másik jó dolog szerintem, amit én nagyon szeretek a Nemzeti Parkban, kimenni a Szentendrei szigetre, és ezt az egészen elképesztő egyedi világot, ami ezen a szigeten van, ahol nagyon jól megférnek egymással a kisebb települések, a legeltetett állatok, és a Duna árterének az értékes, természetvédelmi szempontból értékes élőhelyei. És hát talán a harmadik legjobb dolog a Nemzeti Park igazgatóságban, hogy egy fantasztikus csapat dolgozik. Itt csupa olyan ember van kint a terepen, vagy akár itt bent az irodában, a rendezvényeken, vagy esetleg az erdőben belevetik magukat a dzsungelbe, ha lehet így mondani. Olyan elhivatott emberek dolgoznak nálunk, akik mindenfelé helyezik ezt az életet és ezt a tevékenységet, hogy a természetvédelemért dolgozhatnak. Én nekem ez egy fantasztikus dolog, hogy egy ilyen jó csapat áll a Nemzeti Park Igazgatóság és a Nemzeti Park mögött.
Ha valaki a Duna-Ipoly Nemzeti Parkba tervez sétát, biciklizést, gyalogtúrát, vagy csak úgy egyet menni, az melyik weboldalt látogassa meg?
Valaki szeretne rólunk több mindent megtudni, annak a www.dunaipoly.hu weboldalt javasolnám, ellipszionosével. Illetve, ha valaki szeretne túrázni és megismerni a mi tanösvényeinket, van egy ingyenesen letölthető mobiltelefon alkalmazásunk, ami meglepő módon a Dunaipoly névvel van ellátva. Ezt letöltjük, akkor az nagyon jó kis kiindulás arra, hogy merre túrázunk, és már a túra során interaktív módon az alkalmazás az bemutatja azokat a tanösvényeket, ahol éppen járunk. Ezen kívül még a legnagyobb közösségi média oldalon is aktívan fent vagyunk, a legfrissebb hírekért érdemes oda is ellátogatni.
A választék egyébként brilliáns, gerecse, vértes, sárrét, sárvíz, tápióhajta, ahogy említetted, Gödöllő, ugye a budai tájvédelmi körzet, aztán föl a Duna-Ipoly mente. Köszönöm szépen, jó kirándulást magunknak, nekünk, az információkat pedig köszönöm szépen Kálmán Gergelyt, a Duna-Ipoly Nemzeti Park kommunikációs referensét hallottuk. Viszont hallásra, szervusz!
Köszönöm szépen!
Ez volt a Menni Enni. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.